Azt remélem, hogy aktívan részt vesztek ma velem egy Biblia tanulmányban. A csapatnak egy részével ezt már csináltuk, 10-12 nappal ezelőtt valamikor. De úgy érzékelem, hogy ez egy fontos és szükséges, úgyhogy most megpróbáljuk. Akinek már volt, és már a könyöké jön ki, az imádkozzon a többiekért. Ahogy mondjuk Pál apostol imádkozott az Efézusi levélnek az elején, azt mondja, hogy az Isten adja meg a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Hívőkért imádkozik, hogy még jobban megismerjétek Isten. Aztán meg világosítsa meg a lelki szemeteket, így is mondhatnám, hogy tisztán lássatok a szellemi világban, hogy milyen reménységre hívott el minket az Isten, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és hogy milyen nagy a hatalma rajtunk hívőkön. Ez ugyanaz a hatalom, ugyanaz az erő, a Szentléleknek a megelevenítő ereje, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. Egyetértesz-e azzal, amit ott a falon látsz? Gábor, készül felvétel abból, ami most történik? Nem tudom, hogy használható lesz-e majd. Szóval az van felírva, hogy egyetértesz-e ezzel. Kétféle állítás van. Azt határozza meg, hogyan élsz, hogy ki vagy. Vagy azt határozza meg, hogyan élsz, hogy mit gondolsz arról, hogy ki vagy. Néhány véleményt szívesen hallanék. Mindenkitől sajnos nincs idő, és túl hosszúra sincsen idő, de néhány rövidre igen. Őszinte leszek, nekem az is aktivitás, ha nagyon komolyan gondolkodtok rajta. Nem fogom a szátokba rágni. De ha lesz válasz, könnyen. De miért? Van, aki azt mondja az első, van, aki azt mondja a második. Aha. Melyikre gondolsz, Bandi bácsi? Hallottátok? Tetszik? Legközelebb beleírom, most már nem baj. Igen. Igen. Többiek? Ki mondja? Valaki kicsit hangosabban. Kicsit hangosabban, Gábor. De hogyan? Tessék? Mondd még egyszer, kérlek. Aha. Jó. Tessék? Na jó. Igen. Nem csak tőlem függ. Itt van egy, hogy mondjam, egy ilyen tanmese. Talán megtörtént, talán nem. Bizonyos részt én változtattam én. Gyuszi nem volt az a típusú ember, aki mindig a társaság középpontja lenne. Viszont bárki elismerte róla, hogy nagyon okos srác. Talán ezért is nyerte el az EU ösztöndíjat arra az egyhetes londoni diákkonferenciára. Mivel nem ismert senkit, elég bizonytalanul érezte magát a repülőtéren. Amikor észrevette az egyik táblát, ami a busz megállót jelezte, egyenesen elindult annak az irányába, és észrevétlenül elsétált a diákkonferencia résztvevőinek felirat mellett. Londonban természetesen esett az eső, úgyhogy bőrigázott, mire éjjel 11-kor végre megtalálta a szállodát. Holt fáradtan feküdt lealudni. Másnap elment a boltba, vett néhány zsemlét, aztán megkereste a konferencia termet. Maga kicsoda, dörrent rá egy marcon alak. Egy magyar egyetemista. Há, szóval a konferencia résztvevője. Parancsoljon befáradni. Lenyűgözve nézte a csodálatos termet és a kényelmes karosszékeket. Ennek ellenére az egy hét nem volt túl nagy élmény számára. Az előadások érdekesek voltak, de Londonból semmit nem látott, még a buszjegyre sem volt pénze, nemhogy a drága múzeumi belépőkre. Egyébként sem akart újra elázni, elég volt első nap. Tulajdonképpen örült, amikor eljött a hazaindulás pillanata. Nem értette, miért irigyelték annyira otthon, ezért az ösztöndíjért még a nagy világjárók is. Egy hónappal később az egyetemen egy srácnál, akit látásból ismert, olyan esernyőt látott, mint sokaknál a konferencián. Arra gondolt hát, hogy tudja, miért irigykednek a többiek. Tudta. Az esernyő? Hogy? Te nem kaptál? Ott volt a szobaszekrény felső fiókjában, ahol az éttermi belépő is. Milyen éttermi belépő? Azt akarod mondani, hogy te nem az étteremben ettél a konferencia alatt? Várjunk csak, hát akkor te a londoni bérletet sem találtad meg, és a belépőket sem a múzeumokban meg a moziban. Gyuri, szólt oda a másik srácnak, hát hallgass meg, ez a figura képes volt kimenni Londonba a konferencia résztvevőjeként, és mindenből kimaradt. Szerintem még a banketten sem volt ott. Hé, nem valami Gyulának hívták? Mindenki csodálkozott, hogy egy magyar srác nyerte a kisorsolt prágai utat, de mégsem jött ki, hogy átvegye a jegyeket. Na de talán nem az ő identitása most a mi kérdésünk, hanem elsősorban az, hogy nekünk mi az új identitásunk Krisztusban. Kivé váltunk mi Krisztusban. Ez a kifejezés az új szövetségben több mint 70-szer fordul elő Krisztusban. Az az újjászületett hívőknek az elnyert új pozíciója vagy identitása. Erről egy kicsit többet lesz most szó. Az 1 Korintus 5.17-ben ezt olvassuk. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. A kérdésem az, és kérlek, próbáljatok segíteni a válaszadásban. E vers alapján mit lehet mondani arról, hogy kik vagyunk Krisztusban? Ennek a versnek alapján, amit látunk. Új teremtés, mit jelent ez? Vagy hogy értjük? Kicsit hangosabban kérlek. Újjászületettek vagyunk, új teremtések. Tessék? Tiszta alapon? Alapunk. Még? Még elhinni is nehéz, ugye? A régi elmúlt, és íme újjá lett. Új jött létre, újjá lett minden, ahogy a Károliban van. Ha egy pillanatra visszatérünk oda az előbbi vicces történetre, ami valószínű egyébként, hogy tényleg megesett. Gyuszi mit hitt az identitásáról? Segítsetek, légy szíves. Szegény magyar, köszönjük szépen. Evelyn mondta. Igaza van, én nekem is ez jutott eszembe egyébként. Szegény magyar vagyok, akinek se erre, se arra nincs pénzem külföldön. És még mit hitt magáról? Nem jár semmi mellőzött. Igen. Magányos volt valószínű. Magára hagyott, igen, hasonló mondja. Nincs esernyőm. Hát ezt tudta biztos. Bérletem sincs. Igen. És mi hogyan hatott ez a cselekedetére, a viselkedésére? Többiek hallották, felvételen nem hiszem, nem baj. Ki valaki innen is mondott valamit? Hallottátok? Jó. Ha nem, akkor csináljátok így, és akkor én megismétlem. valószínűleg így van. Elégedetlen volt. Ha visszatérünk még egyszer a kérdésre, szerinted az ő esetében az határozta meg a viselkedését, hogy ki ő valójában, vagy az, amit gondolt magáról? Kár válaszolni rá hangosan, ugye? Az identitás, ez lesz ma a kérdés. Ez a, hogy mondjam, néha azt mondja, Bertalacci vagyok, az vagyok, az csak a nevem. Ennek a gyülekezetnek a tagja vagyok, esetleg szolgálok ebben a gyülekezetben. Ez csak a hovatartozásom, meg az egyik lehetőségem, amit Istentől kaptam. Szimfonikus zenekarnak a klarinétosa vagyok, az meg a munkám. De ki vagyok én igazán? Hol van az igazi lényem? Ha majd már nem tudok klarinétozni, akkor nem ugyanaz az ember leszek. De az önazonosság, az azonosság tudata, magyar nyelvben még nem nagyon használatos, és nem is mindig értjük világosan, ezért hoztam egy kis ilyen magyarázatot hozzá. Jelentheti a kilétünket, meg azt is, akinek tartjuk magunkat. Tehát valójában vagyok, vagy akinek tartom magam. Ez a kettő nem mindig van összhangban egymással. Jelentheti a hovatartozásunknak a meghatározó elemeit. Mondhatja valaki azt, hogy én magyar vagyok és keresztény vagyok. Amivel úgy érzem, vagy tudom, hogy valahova oda tartozom, ahol egy értékes számít az életem, ahol valaki vagyok. Méltósággal rendelkező egyénnek érezhetjük magunkat. Szóval, hogyha szó lesz róla, akkor ilyesmit gondolunk az identitás kifejezés alatt. Na, itt szabadon engedhetitek a fantáziátokat. Kicsit el kéne képzelni, hogy az életünkről levetítenek egy filmet. Hát én nem biztos, hogy szeretném, hogy itt most nézzétek. De van egy első szakasza, mielőtt befogadtad Jézus Krisztust az életedbe. Remélem mindenkinek van második, meg harmadik szakasz is, mert már befogadta Krisztust az életében. Ha még nem, akkor jó lenne minél előtt, mert nem tudjuk, meddig van rá lehetőségünk. Tehát a második szakasz az ilyen cenzúrázott szakasz lesz, amiben csak a jó dolgok, amik összeillenek a Krisztustól nyert új identitásoddal. Ebben csak olyan részeket vetít majd a film. Aztán lesz egy harmadik szakasz, ahol nincs cenzúra, ahol benne vannak a gondolataid, a cselekedeteid, minden. Kérlek, egy picit képzeld el, erről nem kell hangosan mondani semmit. De hogy valahogy, amiről szó van, amit az ige tanít nekünk, az valahogy innen eljusson ide, azért kéne ebben egy kicsit aktívan részt venni. Szóval kérlek rá. Mindegyikhez ugyanaz a kérdés. Milyen gondolatok, érzések támadnának benned, amikor ezt a részt nézed? Na erre talán szabadon lehet válaszolni, úgyhogy kérek is néhány embert. Ha megtenné, milyen gondolatok és érzések támadnak benned, amikor azt a részt nézed? Fantáziálunk. Isten adta a fantáziát, tudjátok mire? Hogyha ott tartjuk az ő megszentelt közelében, a megszentelt fantáziánknak nagy áldása lehet. Ha nem hagyjuk, hogy a világ beszennyezze a fantáziánkat. Különös erő van benne. A megszentelt, Isten közelében tartott fantáziának. Na de most nem az a téma. Szóval kérek néhány választ arra, hogyan éreznéd magad, mikor megy az első rész, a második vagy a harmadik. De ha nem halljátok, csináljátok, így is én megerősítem, ami elhangzott, ha meg tudom. Gyertek, kérlek, mondjatok még néhányat. Van, aki úgy van a másodikkal, mint én, hú, belelkesednék, és lendületet vennék, és elasz, mindig így. De amikor a harmadik szakaszt is látom, mert ismerem én azt is, akkor lehet, hogy egyfajta szégyen is lenne benne. Másrészt a részemről van benne egy nagy hála is. Mert a 20 év alatt Isten még nem csapott agyon érte. Pedig megtehette volna. Tudjátok, mikor a szúnyog bosszant? Miért van olyan nagy különbség a második, meg a harmadik szakasz között? Néha ugye tudjátok jól, hogy csak a filmben van így, hogy a második szakasz meg a harmadik így külön válik egymástól. Néha ezért a harmadik szakasznak az elemei miatt nehéz elhinni azt, amit Isten igéje mond, hogy szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. Pedig a zsidókhoz írt levél 10. részében ezt olvassuk. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Ez egy bibliai kijelentés. Isten akarata megszentelt téged meg engem. Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Hát ez így van. Meg kell értenünk, és át kell élnünk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ahhoz, hogy valóban azt az életet élhessük, amire Isten hívott minket. Tehát meg kell értenünk, és át is kell élnünk, hogy kik vagyunk Krisztusban. A római levélnek, egyszerre jön ki minden, az 5. részét, 6. fogjuk mindjárt együtt olvasni, de az 5. néhány igazságot kiemelnék. Az első 2 versben ez van, a keresztények megigazultak hitáltal, és így kegyelmet nyertek Istentől. Megigazultak hitáltal. Aztán a 21. versben a keresztény egysége Krisztussal azt jelenti, hogy most már rendelkezik azzal a természettel és hatalommal, hogy Isten igazságában éljen. Az új emberen már nem uralkodik a bűn. Aztán a 20. B, ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem még bőségesebben kiárad. Talán tudjátok jól, itt arról volt előtte szó, hogy bűn a törvényadás előtt is létezett. Csak a bűnt addig nem lehet fölrólni, amíg nincsen törvény. Amíg nem mondja ki, hogy azzal valami baj van. A gyerekem firkál a falra, múltkor is ez jutott eszembe, most akkor már miért ne? Firkál a falra, de sosem mondtuk neki, hogy nem szabad a falra firkálni. Akkor helyes, hogyha azért esetleg meg is büntetem? Nem. De ha már világos a számára, hogy szabad rajzolni, de csak papírra, nem papírra és még valahova máshova is, hanem csak papírra, és annak ellenére a falat is eltalálja, akkor talán nem baj, ha fegyelmezzük. Érthető ez? Törvény közbe jött, hogy világos legyen a bűn. De azt is tanítja, hogy ott megsokasodik a kegyelem, még inkább bőségesebben kiárad. Na, ebből akkor talán levonhatjuk a következtetést, a keresztények nyugodtan vétkezhetnek tovább, hiszen annál bőségesebben ki fog áradni a kegyelem. Mit gondoltok erről a nagyszerű következtetésről? Mindjárt fogjuk olvasni ezt, igen. Azt mondja Sanyi hátulról, szó sincs róla. Igen. Kérlek benneteket olvassuk együtt. Aki szeretné a Biblia kinyitásával tenni, ki fogom vetíteni, de nem baj, ha olvassuk a sajátunkból is. Római levél 6. résznek az első 11 versét. Ezt a szakaszt fogjuk tanulmányozni ma egy kicsit alaposabban. Együtt. Ha megvan, akkor Isten igéje iránti tiszteletből legyetek szívesek testvéreim, szent testvéreim, álljatok fel. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, azaz Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Mennyei Atyám, kérlek segíts, hogy valóban tisztán lássunk. Hagyj most kegyelmet értenünk azt, amit te mondasz. Amen. Tessék, kérem, helyet foglalni. Ha ígéretet találunk a Bibliában, akkor azt hittel megragadjuk. Hogyha parancshoz érkezünk, akkor jó esetben engedelmeskedünk neki. De ha Isten igazságához érkezünk, akkor elhisszük. Amit most olvastunk, ez igazság. Nem egy parancsolat sorozat, van a legvégén egy parancs, arra majd külön kitérünk, de ez egy igazság, ez egy kijelentett igazság. Tehát, az első három vers alapján, ó, mindenki megy egyszerre. Na nem baj. nem pont úgy csinálja a program, ahogy, de nem baj, nem baj. Milyen kifejezéseket használ a szöveg a bűnhöz való viszonyunkról? Az első két versben. Kérlek, segítsetek. Egyik az, hogy meghaltunk a bűnnek. Van még előbbre is egy kérdés benne. Maradjunk a bűnben? Ilyen egyszerű a válasz erre a kérdésre. Megmaradjunk a bűnben? Mire azt mondja a válaszként, hogy meghaltunk a bűnnek. Te ezt hiszed? Tiszta ez már, vagy még köd van? Az a szó sincs róla, az nagyon erős kifejezés. Olyan erőset használ Pál apostol, hogy egyáltalán, tehát teljesen ki van zárva, hogy megmaradjunk a bűnben. Itt az első felében egy kicsit kell róla beszélni, hogy Pál apostol, amikor itt ezt írja, nem egyedi vétkekről beszél, hanem életvitelszerű bűnben maradásról beszél. Mondhatnám így is, hogy bűn kontra bűnök. Érthető, amit mondok? A megtérésünk előtt a bűn uralkodott rajtunk, nem Krisztus. Magunk választottuk, mondhatni így sokszor, de egyfajta kényszer is volt. Jött, mint a vonat, és fel kellett szállni menetrend szerinti járat. Amikor Krisztusnak adtuk az életünket, onnantól nem kényszer vétkezni. Választhatok, de nem kényszer. Aztán kiemeltem, hát ezek a kiemelések, ezek tőlem vannak egyelőre benne. Most például ott a végén a kereszteltettünk, Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. Ez a baptizó szó. Ez azt jelenti, hogy valamilyen lébe vagy folyadékba teljesen belemeríteni, alámeríteni. Itt, ugye látjátok, hogy nem arról a bemerítésről van szó, amit itt kádban gyakorlunk szó szerint vízben. Az ennek, amiről itt szó van, annak a kimutatása. Hogy ez megtörtént belül, ezt tesszük láthatóvá. Ezért nem nagyon hiszünk a csecsemő keresztelésben, és ezért nem nagyon hiszünk, hogy újjászületés vagy megtérés nélkül érdemes lenne bemerítkezni. Mert az nem segít semmit. Talán látszólag egy közösséghez való tartozást, de igaz, itt nem. Itt belemerülés van valamiben, Krisztusnak a halálába való belemerülésről van szó. A textilanyagok kezelésénél volt egy ember, aki fogta, és az anyag tisztította, vagy festette is, belemerítette a kelmét, az anyagot a folyadékba. Lehet, hogy egy színező anyagba. Nem kívülről rápingálta a színt, hanem átitatta, impregnálta vele. Amikor itt ma erről beszélünk, hogy Krisztusba merültünk be, az azt jelenti, hogy belül a lényünkben valami átitatódott. Valami tényleg megváltozott. Halottak voltatok a bűneitek és vétkeik miatt, de Krisztusban életre keltetek. Vagy ő vitt át a sötétség hatalmából szeretett fiának országába. Lehet itt is, ott is, egyszerre. Aki pedig Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Lehet egyszerre régi és új. Ott belül, aki igazán vagyok, gyökeresen megváltozott. Nem csak én, aki Krisztusnak adtad az életedet, ezt jó, ha hiszed. Tehát körülbelül erről van szó. Egyé lettünk vele. Ezt fogja a következő pár vers is tanítani. Ez az egyé lettünk vele, ez olyan, mint amikor a csort összefort. Utána néztem, görgettem, szótár, rákattintok, meg lehet találni, van ilyen program az interneten. Megy a görög új szövetség, és a szavakra kattingatok, alul meg a szótári alakokat írkálja ki. De jó lenne igazán tudni, de valamennyire azért talán elég. Ezt a képet hordozza egymár magában, csontok összefon, nincs már, ami elválaszton feltámadt Krisztustól. Hiszük ugye, hogy akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Hisszük, hogy amikor újjászülethettünk, akkor a Szentlélek Krisztus lelke, Jézus Krisztus költözött az életünkbe. Nincs már semmi, aki és ami elválaszthatna tőle. Hát átmegyünk a következő pár versre. Keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba. A kérdés az itt most az lesz, hogy mi az, ami megtörtént a keresztényekkel, Krisztussal együtt. Érthető a kérdés? Ez alapján nem találgatni kell, nem fantáziálni kell, az korábban volt. Most le kell olvasni az Isten igéjéből. Mi az, ami megtörtént velünk, hívőkkel, Krisztussal együtt? Mehet a felsorolás. Sorba is haladhatunk a negyediktől lefelé, negyedik verstől. Nem kell újat mondani, nem kell átfogalmazni, lehet azt mondani, amit látunk. Eltemettettünk vele a halálba. Mondom még egyszer, ez igazság. Ráadásul figyeljétek csak meg, az összes múlt időben van téve. Ez azt jelenti, hogy már igaz. Na, eltemettettünk vele a halálba. Aztán? Igen, vele, ugye az a kérdés, vele együtt. Jó? Tovább? Egyé lettünk vele. Miben? Halálának a hasonlóságában egyé lettünk vele. Igen, feltámadásának a hasonló. Mindenki ezt mondta? Mert egyszerre három volt, és nehezen. Aztán? Az óemberünk megfeszítetett vele. Igen, a bűn hatalmában álló test. Igen. Igen. Talán csodálkoztak, hogy nem ugyanaz van a papíron, meg nem ugyanaz van a falon. Jó, hogy Marika felolvasta. A Károli fordítás szerint tettem bele ezt a szót. Ezt az egyet kicseréltem benne. Hogy megerőtlenül jön a bűn hatalmában álló test. Ez jobban hordozza, közelebb van az igazsághoz. Nem is lehet ezeket pontosan szavakba kifejezni, de látjátok, ezek miért történtek ezek? Mi a következménye annak? Így is kérdezhetem. Visszaveszem, mert akkor csak kiolvasgatjuk. De ez, itt Marika már belekezdett egybe. Mi a következménye annak, hogy vele együtt? Na, menjen oda. Megtaláljátok benne ti is. Megszabadultunk a bűntől. Előtte egyel a hatodik versben. Aha. Több. Ismeritek ti ezt az igazságot? Igazán belülről. Mondom még egyszer, kell kérni Istent, hogy nyissa meg a lelki szemeinket, hogy tisztán lássunk a szellemi világban. Hogy valóban azt gondoljuk magunkról, amit ő mond. Mert az a tiszta identitás, nem amit rólam mások mondanak, és az alapján kialakítok egy véleményt. Megkérlek szépen. Ha nem tiszta és világos, amiről itt szó van, akkor kérdezd meg Isten, tényleg így van-e? Laci itt beszélt össze-vissza. Te nagyon törekszem rá, hogy még a szavakat se változtassuk meg, ugye? Jó, vegyük bele. Ha megsemmisült a bűnhatalmában álló test, vagy megerőtlenült a bűnhatalmában álló test. Tudjátok, hogy az új szövetségi görögben a test kifejezése, amit magyarul így fordítanak, arra két kifejezés van. Van a szóma, ez a funkcionáló test, kezem, lábom, fejem, vállam, térdem, tartom, fejem, vállam, térdem, tartom. Mind az Úrhoz tartozik. Amikor azt mondja, hogy szánjátok oda a ti tagjaitokat, Róma 12, akkor ezt a testet mondja. Adod a kezedet, a szemedet, a szádat, a szívedet, és így tovább. De itt a bűn hatalmában álló test, ez a szárx szó. Ez az a része a lényünknek, amelyik sajnos a megtérés előtt megtanult Krisztus nélkül élni. Függetleníteni magát Isten akaratától. És amikor megtértünk, ez nem tűnt el. Úgy is mondhatnám, hogy van bennem egy hajlam, ami a bűn felé vonz. A bűnre való hajlam. Van, amikor bűnös emberi természetnek fordítják, hogy lábjegyzetbe odaírják alul, mert így hagyni, hogy test, így elég sok félreértést adhat. De az természetünkről két helyen van szó a Bibliában, az Új Szövetségben. Harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, Efézus 2. Harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Tehát Isten csak megbántani tudtuk, és ezen valójában változtatni se tudtunk. De amikor Krisztus az ő irgalmából újjászült minket, akkor ez megváltozott. Azt mondja Péter, és még egyszer van a természet szó, Péter levelében azt mondja, isteni természet részeseivé lettetek. Halljátok? Ez az újjászületésnek a lényege. Krisztus behozza az ő személyes jellemvonásait. Nem valamit ad. Amikor a Szentlélek eljön és erőt ad, nem a Szentlélek erő, ő. Az Isten nem valamit ad, önmagát adja. Nem tudom, ennél lehet-e szent. Ahogy a kereszten önmagát adta. Ha nyitod őszintén a szívedet, önmagát adja. És ez az Isten szerint való szentség. A Szentlélek bennünk. Persze. Nagyon alázatosnak tűnik, ha valaki azt mondja, hogy áj, nem tudok szent lenni. Egyébként ez igaz is. De ha azt mondom, hogy az Isten engem nem tud szenté tenni, akkor nem káromlom? Pál szenté tudta tenni, ugye? Valaki egyszer megkérdezte tőlem, Laci, mondd csak ebben a katolikus tengerben, már hallottátok tőlem, hogy tudod tanítani azt, hogy szentek vagyunk? Ahol mondom, ez egy nagyon jó kérdés, tényleg jó kérdés. Van, amikor nem megy könnyen. Volt olyan, amikor én már évtizedek óta hiszem, legalább egy vagy másfél, szóval ez nem olyan sok, de egy jó pár éve tanítom is az ige alapján. És volt olyan, amikor egy ilyen tanításra készültem, és két nappal előtte bezzeg otthon az a kérdés merült fel bennem, na most tényleg szentek vagyunk, vagy csak azt mondogatjuk egymásnak? Ez tényleg így van. Hazamentem, nem volt senki a lakásban, szépen a bibliafordításokat így letettem a földre egymásnál, és semmi más, csak bibliafordításokat. Aztán letérdeltem, és néhány órát eltöltöttem vele. És nagyszerű volt a végén fölállni úgy, hogy tudom, hogy Isten mondja, hogy szentek vagyunk. És ami nekem még sokkal jobb volt, hogy közben a Szentlélek tényleg belemondta a bensőmbe. Talán azért volt ilyen nehéz akkor elhinni, mert amit talán nap mint nap tettem, az annyira nem passzolt össze ezzel az új identitásommal. De ha ezt igazán elhisszük, és a tapasztalataink fölé tesszük azt, ami Isten kijelentése, akkor előbb-utóbb fogjuk látni, hogy az élet tapasztalatunkban is átmegy, és változást hoz. De amíg azt hiszem magamról, hogy igen, bűnbocsánatot kaptam, de még ugyanaz a romlott ember vagyok mindig, ugyanaz a bűnös vagyok, akkor mit fogok holnap csinálni? Mit? Ugyanaz, bűnt fogok elkövetni. Olyan csodálatos. Isten nem csak megbocsátott Krisztusban, a mennyasszonyává fogadott. Ma is volt szó a dicsőítésben, a gyülekezetről, mint Krisztus mennyasszonyáról. Ezt is hallottátok, de nem baj, most nem hagyom ki. Prostituált él a városban, mondjuk én vagyok az a prostituált. Képzeljük el, jó? Kiad a király egy rendeletet, hogy minden prostituáltnak megbocsátott. Nagyon jó, nekem is. De ettől megváltozik az, ahogy én magamra tekintek? Megváltozik? Nem. Jó, hogy megbocsátottak, de attól én még az vagyok, aki eddig is voltam. Na de, a király küld egy levelet, hogy azt mondja, hogy szeretném szeretné a király, hogy a felesége legyek, és jöhetek a palotába. Na, ettől változik-e az, ahogy magamra nézek? Hát, na-na. Hát, ha én lettek a királynő, akkor miért mennék vissza az utcára? És ahogy magamra nézek, az kihat majd a viselkedésemre. Hosszú távon senki se tud másképp viselkedni, mint amit valójában magáról hisz. És nem az a kérdés, hogy mit mondunk, hogy mit hiszünk. Bár az fontos. De az valóban fontos, hogy a cselekedeteink ezt mutatják-e. Itt most, amiről szó van, ez nem a megszentelődés folyamata, hanem az új identitás, az új ember Krisztusban, amiről itt most szó van. Aki eltemettetett Krisztussal együtt a halálba, aki megfeszítetett Krisztussal együtt, aki vele együtt feltámadt új életre, nem csak ebben a szakaszban van szó erről. Pál apostol leveleinek az első felében nagyon gyakori ez. Azt szeretné először valahogy a Szentlélek megértetni velünk, kicsoda Isten, mit tett értünk, és ebből kifolyólag mi kivé váltunk. Mi lett a mi életünk igazán. És akkor ebből majd következik, hogy hozzáigazodik az életünk a hitünkhöz. Megerőtlenül jön a bűn hatalmában álló test. Az a bűnre való hajlan nem vitézkedhet úgy, mint a megtérés előtt. Választhatsz, te is, meg én is, hogy engedek a bűn kísértésének, vagy nem. De nem vagy kiszolgáltatott, mint kiszolgáltatott voltál korábban. Megszabadultunk a bűn hatalmától. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, olvasom tovább, 9. vers, aki feltámadta a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. A 9. vers alapján mi az, amit elmondhatunk Krisztus haláláról? Gyorsan leveszem, hogy ne onnan olvassátok le, de mivel ugyanaz lesz a bal oldalon, mint a jobb oldalon, nem túl nehéz kitalálni. Mert ez fontos, ha igét olvasunk, azt olvassuk, ami oda van írva. Kérlek, soha se engedd, hogy a tapasztalataid alapján mérjed le azt, amit a Biblia mond. A Biblia szava alapján kell a tapasztalatainkat lemérni. Érthető, amit mondok? Nagy a különbség. Szóval itt mit mond Krisztus haláláról? Elfáradtatok? Azt például, hogy feltámadt a halálból, igen. Többé nem hal meg. Igen, a feltámadásával legyőzte a halált, igen. Istennek él. Egyszer és mindenkorra, igen. Meghalt a bűnnek. Igen, és a halál többé nem uralkodik rajta. Ha újjászülettél, akkor te Krisztusban vagy. Krisztusban vagy. Mi az alapja? A 11. versben ígértem, hogy lesz egy parancs. Ott van egy parancs. Na, végre valamivel tudunk mit kezdeni, mert a parancsot megpróbálunk engedelmeskedni. Mindig könnyebb, nem? A levelek végén azt mondja, hogy beszéljünk szépen, akkor próbálunk szépen beszélni, sóval fűszerezett. Egyébként nem is baj. Na, de most jön a parancs. Mi ennek a parancsnak a célja, amelyik a 11... Mi ennek a parancsnak az alapja, ami a 11. versben van? Mi az alapja? Marika, légy szíves, sokkal hangosabban mondjád, mert akkor neked elhiszik. Mi az alapja? Krisztus halála és feltámadása. Nem a te jó cselekedeteid. Az, hogy Isten megigazított minket, hogy szentté tett, az ő ingyen kegyelméből van ajándék. Egyikünk se tudta volna kiérdemelni. Nyilvánvaló, hogy bűnösök voltunk. De Isten abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Egyedül a kegyelem menthetett meg. Talán azt mondod, ha aki ezt gondolja magáról, az büszke. Nem az a büszke, aki azt gondolja, hogy majd maga kiérdemli ezt a pozíciót, státuszt, ezt a rangot. Az a büszke. Nem lennék túl büszke, ha ezt gondolnám magamról? Nem. Mert bármelyik nem hívő, aki átadja Krisztusnak az életét, abban a pillanatban ugyanúgy az övé. Krisztus halála, eltemettetése és feltámadása az igazi alapja ennek a parancsnak. Azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. Krisztus Jézusban. Ez a belső új identitás. Minél inkább élhet, annál inkább nyilvánvalóvá válik a külső cselekedetekben is. Hogy foglalnád össze a központi igazságát ennek a szakasznak? Kinek egyébként más lehet? Hogy foglalnád össze a központi igazságát ennek a szakasznak, amit most együtt olvastunk? Igen? Jó, köszönöm, Marika. Hallottátok? Köszönöm. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Hát ez az első parancsolat az egész római levélben. Mit jelent azt tartani magunkról, hogy meghaltunk a bűnnek? Mit jelent? Kérdezhetem hozzá mindjárt párosan az utolsó sort is, mi hasznom ebből akkor? Milyen segítséget jelenthet? Igen. Légy szíves. Nagyon-nagyon ajánlom. Római levél 6., 7., 8. részét folyamatosan még mélyebben tanulmányozni. Tudom, hogy itt is volt róla igehirdetés. Nem tudom, így emlékeztek rá. De ha szeretnél mélyebben megerősödni abban, hogy kivé váltál Krisztusban, ez a három fejezet nagy segítség. 5, 6, 7. Nem jól mondtam. Az is 6, 7, 8. Egyre gazdagabban bontja ki, ahogy halad előre. Egyébként beszél a 6.12, akkor hogyan viszonyuljak a bűnhöz, ha ez igaz? Ne uralkodjék a bűnati halandó testeteken, mondja tovább. Na, de mi hasznom még ebből? Hallottátok? Kérlek, hangosan. mi haszna lehet még? Igen. Lehet még mondani? Igen. Most váltsuk nagyon hétköznapira, amikor tényleg jön egy kísértés. És még úgy, hogy mondjam, úgy van is bennem úgy vonzódása felé, hogy jó lenne csinálni. Akkor mi haszna ennek, hogy én azt tartom magamról, hogy meghaltam a bűnnek, de élek Istennek. Mi haszna? Nektek nem jelentene védelmet? Nem gyakorlati tapasztalat az életedben? Van bennem egy vonzás a bűn felé. Szívesen csinálna bennem valaki. De az én vagyok. Az az igazi Laci, aki gyönyörködik az Isten törvényében a belső ember szerint, aki a Szentlélektől megelevenedhetett. Nekem a kísértés pillanatában is egy védelmet jelent. Azt úgy számolj magaddal, hogy meghaltál a bűnnek, de élsz az Istennek. És még sok haszna lehet. Ez parancs. Azt tartsátok magatokról. Jelen idő, folyamatos jelen idő, állandóan így gondolj magadra, mint aki meghaltál a bűnnek, de élsz az Istennek. Van egy testvérünk, azt szokta mondani. Ne a szolgálatot hagyd abba a bűneid miatt, hanem a bűneidet hagyd ott a szolgálat miatt. Vagy az Isten szeretete, az Istennek irgalmas szerelme miatt. Na. Krisztus már meghalt a bűnnek, és mivel ő benne vagy, te is meghaltál a bűnnek. Nem halhatsz meg a bűnnek, mert már meghaltál. Most olvastuk a Szentírásban, honnan tudom? Mert Isten kijelentett igazsága. Annyit tesz csak, hogy elhiszed. Sokszor van úgy, hogy küszködünk, és azt gondoljuk, hogy de jó lenne meghalni a bűnnek. És ebből lesz egy ilyen örömtelen, besavanyodott, erőtlen keresztény élet. Attól még Isten gyermeke valaki. De elveszik belőle az az erő, az a frissesség, a Szentléleknek a világossága, ami lehet, hogy korábban megvolt. Amikor valaki azzal küzd, hogy én majd valahogy meghalok a bűnnek. Hát nem tudunk meghalni, mert ez már megtörtént Krisztusban. Nem számít, hogy halottnak érzed-e magad a bűn számára, vagy sem. Annak kell tekinteni magadat. Miért? Mert az az igazság. Honnan tudom? Léci, Marika, mondjad hangosabban. A Bibliából. Egyedül a Szentírás. Latinul is tudjuk, sola scriptura. Egyedül a Szentírás. Még egyszer mondom, ha a hitünket a tapasztalataink fölé kell helyezni, a hitünket, az Isten kijelentett szavát, minden el fog múlni. Az autód, a házad, az egészséged, minden el fog múlni. Az enyémmel együtt. De az Isten beszéde mindörökké megmarad. És akik az Isten akaratát cselekszik, azok is mindörökké megmaradnak, mondja János az első levelében. Van, aki azt kérdezi, mit kell átélnem ahhoz, hogy mindez valóság legyen. Krisztusnak kellett ezt egyedül átélni. Ő pedig átélte. A kérdés az, hit által azonosulsz-e vele? Onnantól a tiéd? onnantól felszabadító erőként a tied, Isten igazság. Mikor haltunk meg a bűnnek? Fölraktam egy táblázatot a falra, tessék nézni, most még üres. Mikor haltunk meg a bűnnek? Tessék? Azt mondja, amikor a szívünkben elhittük és befogadtuk, hogy mondanátok még másképpen? Amikor megtértünk, nagyszerű, köszönöm szépen, abban a pillanatban, amikor Krisztusnak adtad az életedet, azt, ami 2000 évvel vele együtt, az szellemi valóság egyszer csak ide is bejött a testi világba. Abban a pillanatban, amikor hogyan haltál meg a bűnnek? Még mindig a Róma 6.11-et hozzuk ide-ide. Egyszer is mindenkorra. Elfáradtatok? Abba hagyjam? Azért se. Hitáltal kegyelemből. Igen. Igen. Krisztus halálába és az eltemettetésébe való bemerítés, vele való azonosulás által. Nem a víz alá merítés, az csak kimutatja. Tudjátok, amikor a víz alá merülünk, az nem az a hely, ami nekünk élet szerint ott való. Most ha viccesen mondom, és a pásztor nem enged feljönni, elég hamar kiderül, hogy a víz alatt nem való nekünk, pedig szeretjük a vizet. Halálba adattam Krisztussal együtt, és amikor kiemelkedünk a vízből, azt fejezzük ki, hogy új életre támadtam fel a Krisztussal együtt. Nem kisebb ez, amit kifejezünk emberek előtt, meg a szellemvilág előtt, amikor bemerítkezünk. De a lényeg az, hogy hitáltal azonosultam Krisztus halálával és feltámadásával. Miért? Hogy az, ami Krisztusban van, a számomra is meglegyen. A számodra is. Mit jelent ez? Nem kell reagálnod a bűnre. Választhatod, de nem vagy szolgája. Ez azt jelenti, hogy nem kell már a bűn hatására reagálni. Mint ahogy egy halott se reagál semmire. Még a cigire se, hiába kínálják neki. Mikor keltél életre Isten számára? Nézem a szemeket, hogy bírjátok-e még, vagy nagyon elfáradtatok. Na, mikor keltünk életre Isten számára? Megtéréskor. Abban a pillanatban, amikor Krisztusnak adtad az életedet. Hogyan? Hát lehet hozni a másik oldalról nem mindent, de a lényeget igen. 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 Hitáltal azonosultam Krisztus feltámadásával. Ahogy ő meghalt, én meghaltam. Ahogy ő feltámadt, én feltámadtam. Ezért vagyok Krisztusban. Aztán miért? Hogy átéljem ugyanazt az új életet, ami Jézusé. Ez az élet mentes. A sátán uralmától, a bűn uralmától, önmagam uralmától, a test és a törvény uralmától. És mit jelent ez? Szentlélektől megelevenítve élhetek, és Istenre reagálhatok. Nem kell a bűnre reagálnom. A szentség alapja a hitáltal való azonosulás Jézus Krisztus megfeszítésével és feltámadásával. Ez a szentségnek az igazi alapja. De fel kell azt is ismernünk, és nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a hívő szentsége azon múlik, hogy meg tudja tanulni a gyakorlatban is azt tenni, ami már ott van a szívében. Hogy a belső szentség kívülre jöjjön. A megszentelődés az, hogy azt a szentséget, amit Krisztus hozott az életembe, amit ajándékba kaptam, azt az életem bizonyítja, hogy tényleg az enyém. De belül már megvan. belül már megvan, ha újjászülettél. Ne engedd, hogy az ördög kihazudja a szívedből, a gondolataidból. Mivel az identitásod megváltozott, mikor? Amikor megtértél, és egy lettél Krisztussal, már nem a bűn alatt, nem kell a bűn uralma alatt élned. Van erős és vonz. Még bennem is van valami, ami vonz a bűn felé, de nem vagyok kiszolgáltatott rabja. Ha ezt mélyebben szeretnétek látni, hogy érte ezt meg Pál, akkor a 7. rész 15. versétől. A rólam szóló dokumentumfilm 3. részére. Gondolj egy kicsit vissza. Ott voltak meg, mindjárt vége, tényleg. Ott voltak negatív dolgok is. Egyet kérlek, csak egyet válasszál ki, ami valamiért nehéz, esetleg szégyenkezést okoz. Nem fogom kérni, hogy hangosan mondjad. Én biztos nem. Úgy is mondhatnám egy olyan bűnt, amivel talán mostanában küzdködsz. Ha megvan, akkor lépj írt föl a tenyeredbe. Nekem van. Megmutatjátok? Én is megmutatom. Néhány ember tényleg írt, a többi nem. Vagy nem találtatok egyet se. Akkor keressetek még egy kicsit, légy szíves. Olyat, amit a 3. szakaszból, ahol nincs cenzúrázás, valamiért nem nagyon vagy rá büszke, de benne van a hívő életedben, vagy benne volt. Csak egyet, jó? Mondom, hogy gyakorlati segítség legyen. Ezért kell csinálni. Nem azért, mert én kérem, de azért én kérem. Szóval egyet. Megvan egy. Megvan egy. Ha nincs, akkor keresni, még egy pici időt hagyok. Ezzel a bűnnel kapcsolatban, ami most eszedbe jutott, mi az igazság, hogyan hat ez? Rád vagy másokra? Most erre válaszolj magadban, légy szíves. Következő kérdés, milyen segítséget jelenthet a ma megtanult igazság, meg a parancs, azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. Milyen segítséget jelenthet ezzel a nehézséggel való konfrontálódásodban? Milyen megoldást jelenthet? És az utolsó kérdés, hogy a bűnvallás meg a Szentlélekkel való megtelés, érthető, amit mondok? A bűnvallás és a Szentlélekkel való megtelés milyen segítséget jelenthet ebben a konkrét kérdésben? Amikor készültem már a múltkor, felírtam néhányat az enyémek közül.
Például
a gúnyos beszéd, bántó beszéd, vagy a csúnya szavak használata. Hogyha tényleg alkalmazom, az igazság ezzel a bűnnel kapcsolatban az, hogy ezzel megbántok másokat. Tehát, hogyha a hatását nézve leszem az igazságot. Hogyan alkalmazhatom a Róma 6-ot? Mivel megszabadultam a bűn erejétől, nem szabad, vagy nem kell romboló dolgokat mondanom, csak mondhatok építőeket. Aztán a bűnvallás és a Szentlélekkel való megtelés szerepe pedig, ha valóban a Szentlélek világosságában vagy erejében járok, akkor győzelmes leszek a bűnös testi kívánságok, tettek, gondolatok felett az életemben. A legvégére én tettem néhány javaslatot. Ennek az igazságnak a fényében, ha szeretnél mélyebbre menni, akkor tanulmányozz tovább. Például a római levélnek a következő néhány versét, még addig nem is írtam, ameddig Marika mondta, de addig is nagyszerű. Vagy az efézusi levélnek az a két része. Nemrég valaki azt mondta nekem, és úgy gyönyörködtem benne. Elkezdtem tanulmányozni az efézusi levelet, és most már két hete azt csinálom. És amikor odaértem, hogy én Krisztussal a mennyeiek világába lettem ültetve, nem értettem. Mert visszamentem az első levél, ahhoz az imádsághoz, hogy Istenem, nyisd meg a szememet, hogy meglássam, hogy milyen reménységre hívtál el, milyen gazdag a te örökséged meg dicsősége. És hogy milyen nagy a hatalmad rajtunk hívőkkel. És kezdtem mondani, hogy micsoda felismerésekre jutott a Szentírás alapján. Azt mondja, tovább olvastam, és azt olvastam, hogy igen, nem cselekedetekért, de mégis a 2:10-ben, amit az utolsó, azt írja, hogy Isten alkotásai vagyunk, akiket a jó cselekedetekre teremtett. Melyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. De akkor most mi a jó cselekedet az életemben? Honnan veszem észre, hogy mi az, amit Isten készített a számomra? Kezdtem imádkozni, Uram, nyisd meg a szememet, hogy világosabban lássak. És mondta, hogy mit értett meg belőle. Nagy szükség van arra, hogy imádkozzunk egymásért, hogy a köd felszálljon. És tisztán lássunk a szellemi világban. De legelőször Krisztust, hogy ki ő, mit tett értünk. Nem csak információ szintjén, mint ahogy a dinnyehéj a Duna tetején, hanem a mélyére. Aztán, hogy ki lettem én, mikor Krisztussá összekötöttem az életemet. Amikor hitáltal azonosultam az ő halálával és feltámadásával. És hogy elhidd magadról azt, amit Isten mond rólad. És akkor szépen, fokozatosan a gyakorlat életbe is át fog menni. Egyre inkább. Kérlek benneteket, rendszeresen imádkozzunk egymásért, hogy Isten világosítsa meg a lelki szemeinket, hogy tisztán lássunk. És kérlek, ha ma hazamész, és jön a kísértés, ezt most elsősorban magamnak mondom, akkor azt tartsd magadról, hogy tessék, hogy meghaltam a bűnnek, de élek Istennek. Ez parancs. És ez most kérés, légy szíves csendben, beszélgess egy kicsit Istennel. Uram Jézus, köszönöm neked azt, hogy te mindnyájunk helyett, mindnyájunkért átélted a halált. Magasztalunk érte, mert feltámadtál, és rajtad a bűn nem uralkodik. És felmentél az Atya jobbján, ott vagy a mennyben, és bűn rajtad nincsen. Köszönöm az igazságot, amiről itt szó volt. Kérlek add, hogy igazán úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz minket. Imádkozom azért, hogy világosítsd meg, Uram, a mi lelki szemeinket, hogy tisztán lássunk. hogy ragyoghasson rajtunk a dicsőséged, hogy egyre nyilvánvalóbbá lehessen rajtunk a te hatalmad, a feltámadásnak csodálatos ereje. És ne csak önmagunkért, Uram, hanem elsősorban a te dicsőségedért, és azokért, akik között élhetünk. Hát, hogy a te kegyelmednek ereje rajtunk átáradva sokaknak áldást hozhasson. Amen. Amen.